59. fejezet. A Don Quixote-val történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani. A csúnya bika kaland után Don Quixote és Sancho kimerülten, porosan egy árnyas liget tiszta forrására akadt. A két zaklatott vándor, úr és szolga letelepült, Rosinantét meg a szamarat pedig kötőfék és zabla nélkül kicsapták a legelőre. Sancho mindjárt tarisznyája éléstárával vigasztalódott, kiszedett belőle mindent, amit ő kenyérhez valónak szokott nevezni. Don Quixote kiöblítette a száját, megmosta az arcát, ettől magához tért ellankadt életereje. De bánatában nem evett, Sancho pedig puszta illedelemből sem merészelt hozzányúlni az elére rakott ételhez, s várta, hogy ura fogjon hozzá először. Mégis látva, hogy az úgy elmélázott, hogy egy falatka sem akar hozzáérni, illedelmesen, félretéve, egymás után hányta vetette szájába a kínálkozó sajt és kenyér darabokat. Csak egyél, Sancho barátom, biztatta Don Quixote, s tartsd fenn életedet, úgyis többet törődöl vele, mint én velem. Engem pedig hagyd meghalnom, gondolataim és szerencsétlenségem nyomasztó súlya alatt. Én, Sancho, arra születtem, hogy halódva éljek, te meg arra, hogy evés közben halj meg. S hogy belásd, mi igaz, amit mondtam, gondol csak meg, hogy nekem pedig könyveket írtak, nyomtattak ki rólam, és híres vagyok a fegyverviselésben, tetteimben udvarias, a fejedelmek kegyeltje, és epednek értem a szűzek. Végrem időm bátor hős tetteimért, pálmákat, diadalt, s méltán megérdemelt koszorúkat reméltem, éme ma reggel azt kellett megérnem, hogy oktalan, mocskos barmok patái alá kerüljek, barmok tapadjanak rajtam, és gázoljanak le. Ha ezt elgondolom, megcsikordul a fogam, összeharapom állkapcsomat, lelankad a karom, s ez a gondolat elveszi minden étvágyamat. Olyannyira oda vagyok, hogy éhen veszhetnék, pedig nincs kegyetlenebb halál annál. Akkor hát, felelte Sancho, félbe sem szakítva a mohó evést, kegyelmed nem tartja magát ahhoz a közmondáshoz. A halált márta, jól lakva várta. Már bizony, nekem csak ugyan semmi szándékom, hogy magam emésszem el magamat. Inkább úgy teszek, mint a varga, aki addig nyújtja a bőrt a foga közt, amíg meg nem nyúlik, ahogy akarja. Én is addig nyújtom majd eszegetéssel az életemet, míg vége nem szakad, mikor az ég akarja. S tudja meg, kegyelmed, nincs annál nagyobb bolondság, mintha az ember úgy nekibúsul, mint kegyelmed. Higgyen szavamnak, ha egy-két falatot evett, feküdjék le erre a zöld pázsit derékhajra, szundítson egyet, s mire felébred, majd meglátja, hogy föl elevenül. Don Quixote engedelmeskedett, mert úgy ítélte, Sancho szavából nem a bolond, hanem inkább a bölcs beszél, s így szólt hozzá. Ó, Sancho, ha te meg akarnád tenni értem, amit mondok, sokkal bizonyosabb lenne, hogy magamhoz térek, s mennyire megenyhülne az én bánatom. Ez pedig nem egyéb, mint hogy amíg én, jó tanácsodat elfogadva, kissé elszenderülök, te vonulj kissé félre, s Rosinante kantárával üs vagy 300-400-at csupasz testedre. Tudj le abból a 3000 egy néhány ütésből, amit magadra csapni tartozol, hogy feloldozd Dulcineát a varázs alól, mert igazán nagyon szomorú, hogy az a szegény kisasszony a te gondtatlanságod és hanyagságod miatt még mindig a varázslat hatalmában van. Na, erről már igen sokat lehetne mondani, jegyezte meg Sancho. Aludjunk most egyet mind a ketten, aztán Isten tudja, mi s mi nem történik. Tudja, uram, nem kicsiség ám, hogy az ember csak úgy hidegvérrel eldöngesse magát, kivált, ha az ütések soványan táplált testet érnek. Tűrjön kissé békén, Dulcine a kisasszony, s mikor nem is álmodná, majd meglátja, az ütések egész záporát zúdítom magamra. Azután még él, aki meg nem halt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy én még élek, s velem együtt az a kívánság is, hogy megtartsam adott szavamat. Don Quixote ezt is megköszönte, azután evett valami keveset, Sancho pedig sokat. Majd mind a ketten szunnyadásra dőltek, szabadjára hagyták az előttük zöldelő dús legelőn a két elválhatatlan barátot és utitársat, Rosinantét és a szamarat. Meglehetősen késő volt, mire felébredtek. Azonnal nyerekbe ültek, s gyorsan folytatták útjukat, hogy mentülelőbb a fogadóba érhessenek, amely talán egy mérföldnyire lehetett. Fogadónak nevezzük, mert most az egyszer Don Quixote is fogadónak mondta, szokásától eltérően, hiszen minden fogadót várkastélynak tartott. Megérkeztek, és megkérdezték a fogadóst, kaphatnának-e szállást. Bizony, s olyan ellátásban részesülhetnek, volt a válasz, hogy Zaragózában sem találnak különbre. Leszálltak, és berakta Sancho holméjukat egy vendégszobába, melynek kulcsát a fogadós átadta. Barmaikat az istállóba vezette, szénát adott nekik, azután visszatért Don Quixotéhoz, aki egy kőpadon ült. Megkérdezte, nem parancsol-e valamit, egyben nem győzte magában eléggé áldani az eget, hogy gazdája most az egyszer nem nézte várkastélynak a fogadót. Eljött a vacsora ideje, bevonultak a szobájukba, és Sancho megkérdezte a fogadóstól, mit adhat nekik vacsorára. A fogadós azt felelte, amit csak szemük szájuk kíván, rendeljen és parancsoljon, mert az ő fogadója bőviben van minden égi és földi, szárnyas állatnak, s tengeri halnak. Olyan sokra nincs szükségünk, válaszolt Sancho, beírjuk mi egy pár sült csirkével is, mert uram keveset eszik, de jót, s magam se valok valami nagy étkű. A fogadós azt felelte, hogy csirkével nem szolgálhat, mert mindet elragadta a héja. Akkor hát süssenek egy tyúkot, mondta Sancho, csak hogy porhanyós legyen. Tyúkot, szentséges atyám, felelte a vendéglős. Igazán, igazán mondom, több mint 50-et küldtem be tegnap a városba eladni, de tyúkon kívül tessék akármit parancsolni. Akkor hát csak lesz talán borjú vagy kecskehús. Jelenleg éppen nincs, válaszolta a fogadós. Elfogyott egészen, de a jövő héten annyival szolgálhatok, amennyi csak kell. Azzal ugye nem segít a mi bajunkon, felelte Sancho. De hát, ha ebből a sok nincsből, a kevés, vant, levonjuk, valami szalonna meg tojás mégiscsak marad. Az Isten szerelmére, felelte a fogadós, de rossz emlékező tehetsége van az én kedves vendégemnek. Épp az imént mondtam, hogy a tyúk meg a csirke kifogyott. Hogyan kívánhatja át, hogy tojásunk legyen? Tessék más valami finom ebédet parancsolni, s hagyjunk minden ilyen nyalánkságot. Ne tereferéljünk, aki lelke van, fortyant fel Sancho. Mondja ki, fogadós úr kereken, mit adhat, s hagyjuk ezt a szószaporítást. Tisztelt vendég úr, válaszolt a fogadós, amivel igazán szolgálhatok, az egy pár főt marhaköröm, ami beillik borjúlábnak, vagy borjúláb, ami beillik marhakörömnek. Ezt borsóval, hagymával, szalonnával adom, s olyan, hogy szinte kiabálja, egyél meg, egyél meg! Enyém ettől a szempillantástól fogva, mondta Sancho, és senki más hozzá nem merjen nyúlni. Jobban megfizetem, mint akárki, mert egyéb, semmi egyéb nem lehetne jobban ínyemre. Azzal pedig nem törődöm egy csepet se, lábe vagy köröm. Senki sem fog hozzá nyúlni, nyugtatta meg a vendéglős, mert a többi vendégem olyan úri fajta, hogy magukkal viszik a szakácsot, asztalnokot és az egész éléstárt. Ami az uraságot illeti, szólt Sancho, tudom Istenemre, senki sem előkelőbb az én gazdámnál, de a hivatása nem engedi, hogy a konyhát meg a pincét magával cipelje. Mi gyakran mezőn hálunk, s hol makkal, hol naspolyával élünk. Ilyen beszélgetést folytatott Sancho a vendéglőssel, de már meg is elégelte, úgyhogy már a fogadós kérdésére sem akart felelni, vagy mi is hát a gazdája hivatala vagy foglalkozása. Mikor aztán eljött a vacsora ideje, Don Quixote a szobájába vonult, a fogadós meg bevitte az eledelt úgy, amint volt, s maga is oda települt az asztal mellé. Don Quixote hallotta, hogy a szomszéd szobában, amelyet csak egy vékony deszkafal választott el az övétől, beszélgetnek. Valaki ezt mondta. Nagyon-nagyon kérem. Don Jeronimo uram, amíg felhozzák a vacsorát, olvassunk el még egy fejezetet a Don Quixote de la Mancha második részéből. Alig, hogy Don Quixote meghallotta maga nevét, tüstént felállt, s figyelmesen hallgatózott, mit beszélnek odált felőle. Hallotta, hogy a megszólított Don Jeromio így felelt. Miért akarja kegyelmet, Don Juan uram, hogy ezt az ostobaságot tovább olvassuk? Aki Don Quixote de la Mancha történetének első részét olvasta, teljesen lehetetlen, hogy a második rész olvasásában élvezetet találjon. Mégis jó lesz, ha elolvassuk, felelt Don Juan, hiszen nincs olyan rossz könyv, amiben valami jó ne volna. Ez ellen a könyv ellen az a legnagyobb kifogásom, hogy úgy festi Don Quixote-t, mintha már nem volna szerelmes Dulcinea del Tobozóba. Erre Don Quixote lángoló haragra lobbanva, harsány hangon így kiáltott fel. Bárki meri állítani, hogy Don Quixote de la Mancha elfelejtette, vagy valaha elfelejtheti Dulcinea del Tobozót, egyenlő fegyverrel be fogom neki bizonyítani, hogy messze jár az igazságtól. Mert sem a páratlan Dulcinea del Tobozót nem lehet elfeledni, sem Don Quixote nem eshet a feledés bűnébe. Az ő címere az álhatatosság, s életének az a célja, hogy ezt híven, s minden kényszer nélkül megőrizze. Ki szólt közbe? Hangzott a szomszéd szobából. Hát ki volna más? Kiáltott át Sancho. Mint maga Don Quixote de la Mancha, aki mindig ura lesz szavának, s amit ígér, meg is adja, mert a jól fizető nem búsítja az állok. Alig, hogy Sancho ezt kimondta, nyomban megnyílt az ajtó, s két igen előkelő külsejű úriember lépett be a szobába. Egyikük azonnal Don Quixote nyakába borult ezekkel a szavakkal. Sem külseje nem hazutolja meg kegyelmed nevét, sem neve meg nem hazutolja külsejét. Kétség kívül, ön az igazi Don Quixote de la Mancha, a kóbor lovagság hajnalcsillaga, akárki akármit mondjon és állítson is, hiába szeretnék bitorolni az ő nevét, megsemmisíteni hőstetteit, ahogy megpróbálták ebben a könyvben, amit ezennel átnyújtok kegyelmednek. Ezekkel a szavakkal egy könyvet adott a kezébe, melyet társa hozott magával. Don Quixote átvette, szó nélkül azonnal lapozni kezdett benne. Majd nem sokára így szólt. Már csak abból a kevésből is, amit eddig láttam, három olyan tény tetszik ki, amit méltán hibául lehet felróni a szerzőnek. Az első, néhány szó, amit bevezetésében olvastam. A második, hogy Aragon tájszólásban írta, mert a névelők itt is hiányoznak. A harmadik pedig, ami legjobban bizonyítja a tudatlanságát, hogy a történetnek éppen legfőbb pontjaiban téved, s tér el az igazságtól. Íme itt azt mondja, hogy fegyverhordozómnak, Sancho Panzának feleségét Mária Gutiérreznek hívják, pedig ez nem igaz, mert Teresa Panzának hívják. Mégpedig, aki ilyen főben járó dologban is téved, bizonyára az egész történetet elsózza. Sancho közbeszólt. Lelkemre mondom, ez ugyan helyre egy történetíró. Ugyancsak töviről hegyire ismerheti, visel dolgainkat, ha még az én feleségemet, Teresa Panzát is, Mária Gutiérreznek nevezi. Ugyan fogja csak kegyelmed még egyszer azt a könyvet, s nézze meg, benne vagyok-e én is. Nem bérmálták el valahogy a nevemet. Szavai után ítélve atyafi, jegyezte meg Don Jeronimo, kent bizonyosan Sancho Panza, Don Quixote uram fegyverhordozója. Igenis, az vagyok, válaszolt Panta, és büszke vagyok rá. Akkor hát, folytatta az úr, ez az újabb író csak ugyan nem rajzolta olyan csinosnak, ami ennek külsejéről látszik. Falánknak és együgyűnek festi, akiben nincs semmi elmészség, vagyis egészen más Sanchónak, mint ami ennek gazdája történetének első részében megismertük. Isten bocsássa meg neki, jegyezte meg Sancho. Hagyjon engem a magam fészkiben, s ne törődjék velem, mert aki nem tudja billegetni, ne fújja, s a kakas is úra maga szemét dombján. A két főúr felkérte Don Quixotét, menjen át az ő szobájukba, s vacsoráljon velük, mert jól tudják, hogy a fogadós nem tudja úgy kiszolgálni, ahogy az ő személyét megilletné. Don Quixote maga volt a megtestesült udvariasság, és szívesen hajlott kívánságukra, velük vacsorált. Ezért Sancho maradt teljhatalmú ura a behozott ételnek, elfoglalta az asztalnál a főhelyet, de a fogadós is ott maradt mellette, és a körömnek, meg a borjólábnak nem kevésbé fogta pártját, mint Sancho. Vacsora közben Don Humán azt kérdezte Don Quixotétól, hallott-e valami újabb hírt Dulcinea del Tobozó leányasszonyról. Nem ment-e azóta férjhez, nem született-e gyermeke, nem viselőse? Vagy pedig most is megvan a maga egykori szépségében, megőrizve erényét és tisztaságát? S eszébe tartja-e Don Quixote úr szerelmi lángolását? Don Quixote így válaszolt. Dulcinea még hajadon, s az én szerelmem is lángolóbb, mint valaha. Lelki kapcsolatunk állandó, csak hogy szépségét paraszti durvaságá varázsolták. Aztán pontról pontra elmondta Dulcinea elbűvölését, meg azt, ami Montesinos barlangjában történt vele, meg a bölcs Merlin parancsát is, hogyan lehet feloldani a varázslatot, vagyis más szavakkal, hogy Sanchónak meg kell magát ostoroznia. A két főúr igen jót mulatott Don Quixote elbeszélésén, s éppen úgy csodálkoztak bolondságán, mint finom modorán, ahogy előadta a dolgot. hol okosnak kellett tartaniuk, hol meg világosan kimutatta eszelőségét, úgyhogy utoljára hallgatói se tudták, hová tegyék az okos és a bolond között. Sancho is megvacsorált, s az egészen elázott fogadóst magára hagyva átment abba a szobába, ahol ura tartózkodott, s beléptekor így szólt. Akármi legyek, uraim, ha a kegyelmetek könyvének írója Konkolyt nem akar hinteni közénk. Már azt csak ugyan nem szeretném, ha azon fölül, hogy falánknak nevez, amint kegyelmed mondja, még talán Iszákosnak is bélyegezne. Már pedig annak is mondja, szólt Don Jeremino. Már magukra a szavakra tisztán nem emlékszem, csak annyit tudok, hogy igen illetlen s igaztalan szavakkal illeti, de a jó Sancho arcvonásaiból láthatom, hogy hazudik. Higgye meg nékem kegyelmed, folytatta Sancho, hogy a másik könyv Sanchoja meg Don Quixotéja más lehet, mint a Cid Hamete, Benengeli rólunk szóló írásában. Az én gazdám bátor, okos és szerelmes, én meg együgyű és tréfás vagyok, de se falánk, se Iszákos. Elhiszem, mondta Don Jeromino, s ha lehetne, meg kellene parancsolni, hogy a nagy Don Quixote visel dolgairól senki más nem merészeljen írni, csak Cid Hamete, az első szerző, hiszen Nagy Sándor is megparancsolta, hogy Appellészen kívül senki más nem merje őt lefesteni. Festeni ám fessen engem akárki, szól Don Quixote, de sérteni senki se sértsen. Mert igen sokszor vége szakadt a türelmemnek, ha túlságosan megterhelik sértegetéssel. Don Quixote-t olyan, egyetlen olyan sértéssel sem illethetik, mondta Don Juan, amit ne tudna megtorolni, ha csak türelme pajzsával nem védi magát ellene, amely, amint én látom, igen nagy és hatalmas. Ilyen és hasonló beszélgetéssel töltötték az éj nagy részét, s bár Don Juan nagyon szerette volna Don Quixote többet is olvasson a könyvből, hadd lássák, mi minden ellen van kifogása, de erre nem tudta rávenni. Don Quixote azt felelte, úgy veszi, mintha az egészet végigolvasta volna, és egészen sületlennek találta. Nem szeretné, ha szerzője valamikor azt hallaná, hogy Don Quixote kezébe vette ezt a könyvet, és annak a gondolatnak örülhessen, hogy még el is olvasta. Hiszen az alantas és rút tárgyaktól még az elmét is távol kell tartani. Mennyivel inkább a szemet? Megkérdezték, merre felé igyekszik. Azt felelte, hogy Zaragozába, a páncélos tornára, melyet abban a városban évenként tartanak. Don Juan erre megjegyezte, ez az új történet is elmondja, hogy Don Quixote, akár az igazi, akár a hamis, csak ugyan megfordult egy gyűrű döfésen, azonban a história találékonyság dolgában meddő, versekben szegény, fényes öltözetekben még szegényebb, de ostobaságokban annál gazdagabb. Akkor, válaszol Don Quixote, még csak a lábamat se teszem Zaragozába, s így hazudtolom meg ezt az újabb történetírót, az egész világ előtt, hadd lássa mindenki, nem én vagyok az a Don Quixote, akiről ő beszél. Nagyon jól teszi, helyeselte Don Jeromino. Barcelonában is van tornajáték, és Don Quixote úr ott is megmutathatja hősiességét. Magamnak is az a szándékom, felelte Don Quixote, kegyelmetek pedig most bizonyára megengedik, hogy szobámba térjek, mert régen itt az ideje a lefekvésnek. Engem pedig tartsanak, és tekintsenek egyik legkészségesebb szolgájuknak és barátuknak. Engem is, szólt Sancho, valamire talán szintén alkalmas lehetek. Így aztán elbúcsúztak egymástól, s Don Quixote és Sancho Panza a szobájába vonult, Don Juan és Don Jeromino pedig magára maradt csodálkozásával. Ámultak, hogy milyen különös vegyülékével találkoztak itt az okosságnak és eszelősségnek, s csak ugyan elhitték, hogy ez az igazi Don Quixote s az igazi Sancho Panza, nem pedig az aragóni szerző figurái. Don Quixote igen korán kelt fel. Öklével megdöngette a szomszédszoba közfalát, s így búcsúzott el a vendégektől. Sancho meg főúri bőkezűséggel fizette ki a fogadóst, de azt tanácsolta, vagy ne dicsérje olyan nagyon a fogadóját, vagy lássa el bővebben.